29. fejezet. A szökevények már nem is palástolták megvetésüket Kátó iránt, aki azon tűnődött, vajon ez az érzés mikor csapált valami sokkal halálosabba. Immár 10 napja rejtőzködtek a mocsárban, és a gyomrokat mardosó éhség minden másnál jobban lefoglalta a gondolataikat. Több napja is megvolt már annak, hogy utoljára ettek, méghozzá egy kis malacot, amit az egyik keskeny ösvény mentén találtak. Miután az állatot sikerült Lándzsa végre kapni, Kátó hallotta, hogy valaki kiabálni kezd a közelben. Figulusszal előre óvakodtak, és egy kis tanyát pillantottak meg, mely egy apró, épp csak a mocsár szintje fölé magasodó száraz föld területen állt. A néhány kunyhóban talán 2-3 család lakhatott. A legközelebbi kunyhó előtt egy fiatalember üldögélt gömbölytett feleségével. 2 kisgyerekkel játszottak, akik egyike még lábra sem tudott állni. A kunyhó mellett 2 ól állt, az egyikben csirkékkel, a másikban egy jókora koccával és néhány szopos malaccal. A disznó egyik oldalán kis rés tátongott.
Ez megmagyarázza a dolgokat, suttogta az optió. Ha még egy párnak megfordulna a fejében, hogy felfedezze a világot, akkor királyi lakomában lehetne részünk.
Ne legyenek nagy reményeid. Azt a malacot is hamarosan hiányolni kezdik. Jobb lesz, ha eltűnünk innen. Ám, amint Kátó visszaindult, Figulus megragadta a vállát.
Várj, uram!
Kátó megfordult, és hűvös pillantást vetett az optióra.
Vedd le rólam a kezed!
Igenis, uram!
Na, így már mindjárt jobb. Mi az?
Figulus a földműves és annak családja felé biccentett. Az idősebbik gyerek nevetése messzire szállt a délután meleg levegőjében.
Csak egy férfi van ott.
Csak egyet látunk, értett egyet Kátó óvatosan.
Rendben van, uram! De ha van is még néhány a kunyhokban, el tudnánk bánni velük.
Nem.
Végzzünk velük, elrejtjük a holttesteket és elvisszük a jószágot.
Az optió a kócára szegezte a tekintetét, amely elégedetten röfögött az olban.
Annak a húsából hetekig elélhetnénk, uram.
Azt mondtam, nem. Nem kockáztathatunk. Most pedig induljunk.
De hát mit kockáztatnánk, uram?
Abban a pillanatban, amint valaki idejön, és üresen találja a helyet, riadóztatni fognak. A helyiek mind a nyakunkon lesznek. Ezért nem kockáztathatunk. Megértetted, optió? A centúrió hangján hallatszott, hogy nem tűr ellentmondást, ezért Figulus bólintott, és óvatosan visszahátráltak a nádasba, eltávolodva az apró tanyától. Mire ismét csatlakoztak a vadászok kis csapatához, amit Kátó hozott magával, a malacot már kizsigerelték és felnyársolták az egyik lándzsával készen arra, hogy visszavigyék a táborba. Kátó elégedetten látta, hogy a közelettükre a katonák abba hagyták a zsákmány bámulását, és a fegyvereik után nyúltak. Mikor tisztjeik sártól borítva előbukkantak a mocsárból, a légionáriusok feszült arca kissé megenyhült. Metellus reménykedve nézett a centúrióra.
Találtatok még néhányat, uram?
Hát többet is, mint el tudnád képzelni,
mosolyodott el Figulus.
Van ott egy szép kis...
Kátó azonnal a beosztottja felé fordult.
Pofa be! Nincs ott semmi, ami érdekelhetne minket.
Megértettétek? Semmi! Most pedig vigyük ezt vissza és együnk!
A szökevények kíváncsian néztek a centúrióra, ám az rájuk mordult, hogy fogják meg a zsákmányt, majd egy embert előre küldött, egy másikat pedig hátra hagyott, hogy megbizonyosodjanak arról, senki sem követi őket. Csendben meneteltek vissza a táborhoz, és csak néha álltak meg, hogy eltüntessék a malac tetemből alá csepegő vért, ami utánuk vezethette volna a földművest, ha az esetleg észreveszi, hogy az egyik jószág eltűnt az olból. Amit az utolsó rózsaszín fény is elhalványult a láthatáron, Kátó engedélyt adott Metellusnak, hogy gyújtson egy kis tüzet. A csapat többi tagja tágra nyílt, szemmel az éhségtől türelmetlenül üldögélve várta, hogy a tűz eléggé elhamvadjon, és az izzó parázs fölött végre megsüthessék a malacot. A sülő hús és a tűzön sercegő zsír illata hamarosan megtöltötte az órukat, és a szökevények várakozva nyalogatták a szájuk szélét. Amint lehetett, Kátó parancsot adott Metellusnak, hogy vegye le a pecsenyét a parázsról és ossza ki az adagokat. A légionárius lelkesen felhasította a bőrt, majd feldarabolta a húst, amelyről vörös lé csepegett alá, ahogy a penge lefejtette a csontról. Aztán a katonák sorra letelepedtek a tűz mellé, és belemélyeztették fogaikat a koszos kezeik között szorongatott húsdarabba. Csak néhányan néztek egymásra, elégedetten mosolyogva vagy rákacsintva a másikra, miközben megtömték hasukat a meleg malac pecsenyével. Kátó megvárta, amíg az utolsó katona is megkapja a részét, majd odabiccentett Metellusnak.
Előbb te!
A légionárius bolintott és levágott egy darab hátszint, amit magának tartogatott, aztán félrehúzódott a centúrió elől. Kátó a törét előhúzva látta, hogy a legjobb falatokat már elvitték, ezért be kellett érnie a nyak hátsó részének egy darabkájával. Miután kiszolgálta magát, leült a többiek mellé és a szájához emelte a húst. Ellenállhatatlannak találta az illatot, és olyan mohó mélyeztette bele fogait a húsba, akár egy koldus a gazdagok asztaláról leesett maradékba. Elmosolyodott a gondolatra. Boldog lenne, ha helyet cserélhetne Róma legszegényebb koldusával. Legalább nem kellene attól félnie, hogy levadásszák és megölik akár egy kutyát. Miközben a tűz lassan kihúnyt, a szökevények megették az első hús adagjukat, és nyomban visszatértek a kihűlt pecsenyéhez, hogy elfogyasszák a maradékot. Kántó egy pillanatig azt fontolgatta, rájuk parancsoljon-e, hogy hagyják az ételt. Nem tudhatták, mikor akadnak ismét ennivalóra, és a gyomrokat mardosó éhség hamarosan visszatér. Ám emberei olyan elkeseredett arccal kuporogtak a malac pecsenye körül, tőreikkel vagdalva és ujjaikkal szaggatva azt, hogy Kátó úgy vélte, ha parancsot adna nekik arra, hogy fogják vissza az étvágyukat, alig hanem az az utolsó parancsa lenne. A józanész persze azt mondta, takarékoskodni kellene az élelemmel, hogy az legalább még néhány napig kitartson. Az éhség azonban felülkerekedett a józanészen, ezért sokkal óvatosabban kellett bánnia az embereivel, mint korábban bármikor, ha azt akarta, hogy esélyük legyen az életben maradásra. Így végül a malac húsának utolsó darabkáját is mohon befalták, és másnap reggelre csak a csontok és a porcok maradtak. A fejet és a csülköket másnap este megfőzték, Kátó pedig inkább visszautasította a részét, hogy az étel tovább kitartson. Aztán nem maradt semmi, amit megehettek volna, és lassan ismét rájuk tört az éhség. Ez két napja történt, gondolta Kátó, miközben ébredezett és arca összerezzent a hasába nyilaló fájdalomtól. Az oldalán feküdt, a spártai tábor tövező fák egyikének árnyékában. A hátára fordult, és felpillantott, majd hunyorogni kezdett, ahogy a nap keresztül ragyogott az izegő leveleken. Már jócskán elmúlt dél, Kátó azt kívánta, bárcsak tovább aludt volna, mivel egész éjszaka őrségben volt. Végül is nem volt miért ébre lenni. Csak várhatta, hogy az őrjárat visszatérjen, és a láttukra fellelkesedhetett, hogy talán sikerült élelmet szerezniük. Ám ezt rendszerint gyorsan követte az elkeseredés, hogy újabb éjszakát kell korgó gyomorral eltölteniük. Ráadásul amellett, hogy üres kézzel tértek vissza, a felderítők semmiféle hírt nem hoztak Karatakuszról és harcosairól, akik pedig szintén a mocsárban rejtőztek. Mintha a komor ingovány elnyelte volna a benszülött hadsereg maradékát, akár csak Proculust. Kátos ijedve száműzte az emléket, és ismét a terven kezdett gondolkodni, amiről remélte, ha végrehajtják, talán sikerül kegyelmet kapniuk, s visszatérhetnek a második légió soraiba. Tisztán elképzelte a jelenetet. A sáros légionáriusok hadoszlopa büszkén visszamenetel a döbbent legátus elé, aki figyelmesen meghallgatja Kátó jelentését arról, hol rejtőzik Karatakusz a harcosaival, megmutatva a pontos helyet a Vespasianus asztalán szétterített térképen. Szép álomkép, mosolyodott el keserűen. A vigasz, amit a látomás korábban nyújtott számára, most csalókának tűnt és szinte gúnyolodott rajta, miközben a hátán fekve az eget nézte. Végül nem tudta tovább elviselni a kínzó gondolatokat és felült. A táboron körbenézve látta, hogy a többiek kis csoportokban üldögélve halkan beszélgetnek. Páron feléje pillantottak és észrevették, hogy felébredt. Kátó azon tűnődött, vajon miről beszélhetnek, hogy ennyire kerülik a tekintetét és nem néznek a szemébe. Aztán eszébe jutott, hogy parancsot adott nekik arra, hogy ne csapjanak felesleges zajt. Már mindenben a veszély jeleit látja. Ha nem vigyáz, előbb-utóbb meg fog őrülni. Csak hogy most valami valóban nem volt rendben. Kátó ismét körbe pillantott a táboron, és tekintete megakadt Figuluson, aki nem messze tőle egy alacsony faág alatt üldögélt, és hosszú, vékony, viszonylag egyenes botot hegyezett. A centúrió gyorsan felpattant, és odalépett az optiójához. Te meg mit csinálsz itt? Őrjáraton kellene lenned?
Igen, uram, bolintott Figulus, de valaki felajánlotta, hogy kiviszi helyettem az őrjáratot.
Valaki? Kátó körbenézett, majd ismét az optióra szegezte a tekintetét. Metellus?
Igen.
Merre ment? Kérdezte Kátó erősödő émeigéssel, mivel már sejtette a választ.
El a tanya mellett, amit pár napja találtunk. Úgy vélte, talán van ott egy ösvény, ami elvezethet valami nagyobb településhez.
Valóban úgy vélte? Jegyezte meg Kátó keserű iróniával.
Igen, uram.
Na és te?
Hittél neki?
Hát miért ne hittem volna, mondta meg a vállát Figulus. Lehet, hogy talál valami hasznosat, uram.
Ó, az biztos, hogy találni fog valamit. Arra mérget vehetsz.
Kátó a combjára csapott.
Rendben, talpra. Velem jössz. Hozz lándzsákat.
Még az Optió gyorsan feltápászkodott és a tábor közepén halomba rakott fegyverekhez sietett, Kátó szemeit dörzsölgetve elhatározta, mit kell tenniük.
Uram!
Kátó hátrafordult. Figulus egy lándzsát nyújtott felé. A centurió vállára vetette az átadott fegyvert, aztán ellenőrizte, hogy a tőre kellően oda van-e erősítve a derek a köré kötöttő vala.
Sajnálom, uram, mondta Figulus halkan. Nem gondoltam, hogy valami ostobasággal próbálkozik.
Ó, csak ugyan, mormogta Kátó. Hamarosan megtudjuk, valóban ez történt-e. Gyerünk!
Megfordult, és a tábor bejárata felé vezette az Optiót, majd a tisztás szélére érve megállt, és hátra kiáltott a válla felett.
Senki sem hagyhatja el a tábort! Maradjatok készenlétben!
Kátó elindult a mocsárba vezető ösvényen, gondolatban felidézve azokat az utakat, amelyeket a táborverés óta használtak. A Metellus a tanya felé indult, valószínűleg azt az ösvényt követte, amelynek mentén a minap a malacot találták. Ez azon kevés őrjáratok egyike volt, amelyeken Metellus részt vett. Kátó nagyon aggódott, hogy a fickó tiszteletlensége gondokat okozhat, ezért igyekezett inkább a táborban tartani. A tanyához egy rövidebb út is vezetett, egy keskeny ösvény, ami néhol szinte teljesen eltűnt a mocsárban. Nehéz volt követni ugyan, de ha igyekeznek, előbb odaérhetnek a tanyához, mint Metellus, és elejét vehetik annak, hogy valami ostobaságot tegyen. Ezért Kátó félretette szokásos óvatosságát, amivel korábban e komor vidéket járta, és olyan gyorsan rohant, ahogyan csak tudott. A nap fényesen ragyogott a tiszta égbolton. Miközben átgázoltak a büzdő sár tócsákon, amelyek a mocsáron végig kanyargó ösvényt tarkították, a két izzadságban fürdő római körül rovarok felhői zsongtak.
Mi tesznek ezek, amikor nincsenek a közelben rómaiak?
Morogta Figulus, dühösen lecsapva egy bögölyt, ami épp a nyakára tapadva lakmározott a véréből. Kátó hátra pillantott.
Ha nem állítjuk meg Metelluszt időben, akkor sokkal több római lesz majd, akikből jól lakhatnak. Gyerünk!
Már csak nem két órája gyalogoltak, amikor Kátó ráeszmélt, hogy a környék, amit lát, teljesen ismeretlen. A nap helyzetéből tudta, hogy nagyjából jó irányba tartanak, de mostanra már oda kellett volna érniük a tanyához. Bizonyára elmentek mellette. Nem találták meg Metelluszt. Kátó elszoruló szívvel segítette ki Optióját egy mély sártócsából, és mikor végignézett az ösvényen, arra, merről jöttek, hirtelen mozdulatlanná dermedt.
Mi az, uram?
Kátó csak tovább mereztette a szemét, aztán előre nyújtotta a kezét.
Nézd!
Figulus kilépett a szilárdabb talajra, majd felegyenesedett, és a centúrió mutatta irányba nézett. Először semmi szokatlan nem látott, de aztán halvány füstcsíkot vett észre a távolban.
Látom!
A füstcsík a szemük láttára vastagodott gomolygó oszloppá, amely egyre feljebb kígyózott a ragyogó égbolton, eltéveszthetetlenül jelezve a tűzhelyét. Kátó a napra pillantott, ami még jócskán a láthatár fölött járt.
Még legalább két órán át világos lesz.
Az túl hosszú idő. Oda kell jutnunk, amilyen gyorsan csak lehet.
Ismét belevetette magát a sárba, amiből csak az imént szabadult ki, Figulus pedig fáradt, beletörődő sóhajjal követte a centurióját. A visszafelé vezető út kétszer olyan nehéz volt, mivel Kátó a lábait gyötrő fájdalommal mit sem törődve a lehető leggyorsabb iramot diktálta, és közben gonterhelten nézte a fakuló fényben gomolygó füstöt, ami úgy tűnt sosem kerül közelebb hozzájuk. Már jóval azelőtt meghallották a disznók visítását, mielőtt előbukkantak volna a mocsárból. A fák között átvezető utolsó rövid távolságot futva tették meg, és kifulladva ólomsúlyú lábakkal értek vissza a táborhoz. A nap már csupán részszínű korongnak tűnt a láthatáron, és saját hosszú torz árnyékuktól üldözve rontottak ki a tisztásra. A tűz füstölgő maradványai mellett két nyársra húzott malac hevert. A rettegő koca az egyik fához kötözve éles hangon visítozva szolongatta a kicsinyeit. Az életben maradt malacok anyjuk lábai körül tolongtak, és hozzádörgölték rózsaszín ormányukat, így próbálva megnyugtatni. A szökevények a malac pecsenye fölé hajolva ettek, majd tisztjeik visszatértére bűntudatos tekintettel felpillantottak. Egyikük a könyökével oldalba bökte Metelluszt, aki lassan feltápászkodott, miközben Kátó és Figulus zihálva a tűzhöz sétáltak. A légionárius mosolyt kényszerített az arcára, és lehajolt egy húsdarabért, amit aztán a centúrió felé nyújtott.
Tessék, uram, egy szép darab hasalja szalonna.
Ostold meg!
Kátó megállt néhány lábnyira a tűztől, és a lándzsájára támaszkodva a levegő után kapkodott.
Te átkozott bolond,
mondta majd végig pillantott a többieken.
Mindannyian megbolondultatok. Ezt a tüzet mérföldekről is látni lehet. Nem, rázta meg a fejét Metellus. Senki sincs a közelben, aki megláthatná. Senki, uram! De többé már senki!
Kátó a légionárisra nézett. Honnan szereztétek a jószágokat?
A tanyáról, amit a minap találtunk, uram.
Azok az emberek. Kátót hirtelen elfogta a rosszulét. Mi történt velük? Metellus elvigyorodott.
Ne aggódj, uram! Senkinek sem fognak szólni egy szót sem. Gondoskodtam erről.
Az összesről?
Igen, uram.
Felelte Metellus a szemöldökét ráncolva.
Hát persze.
De csak miután kicsit elszórakoztunk a nőkkel, uram,
kuncogott az egyik katona. Kátó az ajkába harapott és lehajtotta a fejét, hogy ne láthassák az arcát. Nyelt egyet és próbált úrrá lenni a légzésén, habár a szíve továbbra is hevesen dübörgött a melkasában. Végtagjai pedig reszkedtek a fáradtságtól és a dütől. Ez már túl sok volt neki. Egy pillanatig csábította a gondolat, hogy lemondjon a tekintélye utolsó maradványairól is. Ha el akarják pusztítani magukat, akkor csak hívják fel magukra az összes ellenséges harcos figyelmét a környéken. Miért törődne velük? Megtett minden tőle telhetőt, hogy nyerjenek még egy kis időt az élettől, és most így hálálják meg. Ahogy megérezte a hús illatát, gyomra, lakomára vágyva korogni kezdett. Kátot hirtelen elöntötte a dű, és megvetette magát a gyengesége miatt.
Hiszen még mindig centúrió. A második légió centúriója. Átkozott, legyen a hagyja, hogy ez semmivé váljon. Uram!
A centúrió Metellusra nézett, aki egy darab húst nyújtott feléje, és békülékeny mosolyal biccentett.
Kátónak olyan érzése támadt, mintha úgy bánnának vele akár egy sértődött kisgyerekkel, ezért elhatározta, mit fog tenni. Kényszerítette magát, hogy a légionáriusra nézzen, aki az önzésével mindannyiukat veszélybe sodorta.
Te ostoba! Mi haszna ennek, ha holnapra mindannyian halottak leszünk? Mert amint ránk találnak, végeznek velünk!
Metellus nem válaszolt, csak bámult a fiatalemberre. Aztán meglepett arckifejezése elkomorodott, és a földre dobta a húsdarabot.
Szolgáld ki magad, uram!
Kátó fürgén meglendítette a lándzsát, és a végével melbeütötte Metellust. A légionárius hátra zuhant egyenesen a társai közé, akik továbbra sem hagyták abba az evést. A baljós hangulatot azonnal felháborodott kiabálás törte meg.
Csendet!
Üvöltötte Kátó dütörreket hangon.
Fogjátok be a pofátokat!
Metsző tekintettel pillantott végig rajtuk, szinte bíztatva őket, hogy szálljanak szembe vele. Aztán ismét Metellus felé fordult.
Te pedig, te förtelmes meggyalázása a katonaszónak! Mostantól vád alatt állsz!
Metellus egy pillanatra összehúzta a szemöldökét, majd felnevetett.
Vád alatt? Hát vád alá akarsz helyezni, uram? Pofa be!
Üvöltött rá Kátó, és újabb ütésre lendítette a lándzsát.
Pofa be, itt én vagyok a parancsnok!
Metellus tovább nevetett.
Hát ez nagyon mulatságos. No és miféle büntetést akarsz kirolni rám, uram? Takarítsam ki a latrinát? Vagy külön őrszolgálatra osztasz be a főkapunál? Hát nézd már körül!
Intett körbe a tisztáson.
Itt nincs semmiféle tábor. Se falak, amiket meg kellene védeni. Nincsenek se barakkok, se latrinák, amiket ki kellene takarítani. Semmi. Nincs semmi, aminek a parancsnoka lennél. Csak mi. Nézz szembe ezzel, fiú!
Kátó fogást váltott a lándzsa nyélen, majd megfordította és előre lendítette a fegyvert, amelynek hegye alig egy lábnyira állt meg a légionárius torkától. A többiek azonnal abba hagyták az evést, és szemeiket a centúrióra szegezve a fegyvereik markolata után nyúltak. Egy pillanatig senki sem mozdult. Az izmok megfeszültek, a szívek dübörögtek, miközben a koca tovább visítozott a tisztás szélén. Végül Figulus lassan előre lépett, és óvatosan lefogta a centúrió lándzsájának hegyét.
De majd én elbánok ezzel a szardarabbal, uram!
Kátó összehúzott szemöldökkel az optióra pillantott, aztán tekintetét ismét Metellusra szegezve lassú mozdulattal leengedte a lándzsáját, és a légionárius elé köpött a földre.
Rendben van, optió, a tiéd. Gondoskodj róla, mégpedig azonnal.
Amint kimondta a szavakat, Kátó nyomban megfordult, nehogy a szemes sarkában csillogó könnyek elárulják az érzéseit.
A tisztás szélére sétált, és a mocsár fölé magasodó kis füves domb felé indult. Végül szeközben talpra rángatta Metellust.
Ezt hiszem, itt az ideje, hogy kicsit megleckéztesselek.
Az Optió lerángatta a kardját az övéről, és a fegyvert félre dobva felemelte az ökleit. Metellus óvatosan méregette ellenfelét, aztán elmosolyodott. Az Optió magas és széles alkatú volt, ami jól mutatta, hogy kelta vér csörgedezik az ereiben. A szikárabb Metellust azonban keményen megedzették a sasok szolgálatában töltött évek. Úgy tűnt, az izmok ereje csap össze a sok éves tapasztalattal. Figolusz látta, hogy Metellus jónak tartja az esélyeit, mivel kisé előre hajolt és maga felé intette az Optiót. Metellus előre lépett, majd hatalmas üvöltéssel rárontott ellenfelére. De nem járt sikerrel. Figolus jobb ökle olyan gyorsan lendült előre, hogy csupán egy homályos foltnak tűnt, és tompa recsenéssel a légionárius arcába vágódott. Metellus elterült a földön. Egyetlen ütéstől elvesztette az eszméletét, Figolus keményen belerúgott a mozdulatlanul heverő alakba, majd a többi légionárius felé fordulva elmosolyodott és halkan megszólalt.
Van még valaki, aki kétségbe akarja vonni a feljebb valója tekintélyét?
Az éjszaka csendesen telt. Kátó vállalta a korai őrséget, és az egyik fa árnyékában üldögélve a mocsarat övező, tejszerű ködöt nézte, ami szinte ragyogni látszott a növekvő hold ezüstös fényében. A táborban minden csendesnek tűnt. A szökevények, az Optió fenyegető tekintetétől kísérve, halkan nyugovóra tértek. Az összetűzés véget értem, Kátó jól tudta, hogy a tisztek és a közkatonák mostantól a legkisebb nézeteltérés miatt is egymás torkának ugranak majd. A kiképzés és a szokások kötelékei sokkal gyorsabban bomlottak szét, mint ahogy azt várta. Hamarosan már csak egy csapat vadember lesznek, akik kétségbe esetten próbálnak életben maradni az ellenséges vidéken, akár egymás élete árán is. Kudarcot vallott, bírálta Kátó önmagát. Cserben hagyta az embereit, már pedig ennél nagyobb szégyen nem létezett. A kudarca miatt most mindannyian itt fognak meghalni ezen az elhagyatott vidéken, e barbár sziget mélyén. A kudarc kínzó gondolata ellenére szemei abban a pillanatban lecsukottak, amint elnyújtózott a földön. Túl fáradt volt, hogy nyugtalanító álmok gyötörjék, mint az aklatott elméket általában, és mély, sötét álomba merült. Arra ébredt, hogy egy kéz rázza meg. Egy pillanatig zavartan bámult, aztán felült, és a föléje hajoló arcra bámult.
Figulus, mi a? Egy itt? Piszegte az Optió. Azt hiszem, társaságot kaptunk.
Kátó szeméből azonnal kiröppent az álom, és ösztönösen a kardja után nyúlt.
Körülötte a tábor gyér ködbe burkolozott, ezért 20-30 lépésnyi távolságon túl szinte semmit sem lehetett látni.
Kátó koszos tunikáján harmad cseppek gyöngyöztek, a levegőben pedig nyírkos föld szaga terjengett.
Mi történik? Az őrszemek azt mondják, mozgolódást hallottak a közelből. Azonnal üzentek nekem.
És?
Én is hallottam. Rengetegen vannak.
Rendben. Ébreszt fel a többieket halkan.
Igenis, uram.
Miközben az Optió hatalmas alakja eltűnt a ködben, Kátó felkelt és halkan ahhoz az ösvényhez osont, ami az őrposztként szolgáló kis dombra vezetett. Az őrszemekhez érve lekuporodott, és meg sem kellett kérnie őket, hogy jelentsenek, mivel mindenhonnan felszerelési tárgyak halk zörgése és folytott hangú parancsok hallatszottak, amelyeket azonban Kátó nem értett tisztán. Miközben a füleit hegyezve hallgatózott, a hangok egyre közeledtek hozzájuk.
Körülvettek minket, suttogta az egyik légionárius, és Kátó felé fordult. Mit tegyünk, uram?
Kátó felismerte a katonát, Nepos, Metellus egyik barátja. A centurió legszívesebben elmagyarázta volna a fickónak, hogy azért kerültek ebbe a helyzetbe, mert tegnap képtelenek voltak uralkodni magukon. De a fenyegető veszély miatt erre nem volt idő, és amúgy sem lett volna semmi értelme szemrehányást tenni nekik.
Visszavonulunk a táborba, és reméljük, hogy elmennek mellettünk. Akárkik is legyenek.
Visszavezette az őrszemeket az ösvényen, és a tisztásra érve látta, hogy a többiek már összegyűltek, fegyverrel a kezükben várják a parancsokat.
Nem tudunk hová elrejtőzni, mondta Kátó halkan, és a tisztásra csak ez az egy ösvény vezet.
Ha a mocsáron át próbálunk kitörni, csak beleragadunk az ingoványba, és végeznek velünk. Harcra készen kell állnunk, de a legjobb lesz, ha csendben maradunk, és reméljük, hogy nem látnak meg minket ebben a ködben. A légionáriusok kis körbe rendeződve feszülten figyelték a körülöttük gomolygó szürkeséget, próbálva észrevenni a legapróbb mozgást és a leghalkabb nezt is. Hamarosan meghallották a közelükben mozgolódók csaptazajukat, a bokrok zizegését és az óvatlan lábak alatt recsenő gajakat.
Miért várakozunk itt? Sziszegte Metellus. Azt mondom, szeleljünk el innen.
Kátó a légionárius felé fordult. Én viszont azt mondom, ha még egyszer megszólalsz, elvágom a torkodat.
Megértetted?
Metellus a centurióra nézett, majd bólintott és ismét a közeledők felé fordult, akik egyre nagyobb zajt csaptak körülöttük. Kátó a fák szürke körvonalait nézte, és egyszerre úgy érezte, emberek szellemszerű alakjait látja mozogni a bozótban. A hangok végül elhaltak, és az alászálló csendet csak a szendergő koca mellett mocorgó malacok neszezése törte meg.
Rómaiak!
Kiáltotta egy hang a ködből latinul, mire Kátó gyorsan a beszélő felé fordult.
Rómaiak! Tegyétek le a fegyvereiteket, és adjátok meg magatokat!
Kátó mély levegőt vett, és elkiáltotta magát.
Ki vagy te?
A hang azonnal válaszolt.
Caratacus nevében szólok. Arra kért titeket, hogy tegyétek le a fegyvereiteket, és adjátok meg magatokat. Különben mindannyian meghaltok. Kit akar becsapni? Morogta Figulus. Így is, úgy is meghalunk. De ha harcolunk, legalább gyorsan és kevésbé fájdalmasan végeznek velünk.
Lehet, hogy néhányat még magunkkal is vihetünk a kurafik közül.
Kátó rábólintott a gyors halál gondolatára. Tehát így ér véget. Úgy érezte, mintha jéghideg ököl szorongatná a nyakát és a gerincét. A lelke mélyén tudta, hogy fél, végül mégiscsak fél a haláltól, amikor az eljön érte. Figulusnak azonban igaza volt. Ha meg kell halnia, akkor haljon meg itt és most. Így legalább megmenekül attól, hogy lassú kínhalált halljon a barbárok kezétől.
Rómaiak! Adjátok meg magatokat, Caratacus a szavát adja, hogy nem esik bántódásotok. Ostobaság! Kiáltotta vissza Figulus.
Hirtelen mozgolódás támadt körülöttük, aztán a ködben árnyak bukkantak fel, amelyek végül benszülött harcosok alakját öltötték magukra. Több százal lehettek, és kis csapatokba rendeződve vették körül a rómaiakat. Lassan közelebb léptek a légionáriusokhoz, majd azok lándzsainak hegyétől alig 10 lábnyira megálltak. A szószóló ismét kiáltott, ezúttal jóval közelebbről, de továbbra is láthatatlanul.
Ez az utolsó alkalom, hogy Caratacus felajánlja nektek a megadást. Adjátok meg magatokat, és mindannyian életben maradtok. 10 szívdobbanásnyi időt kaptok, hogy döntsetek.
Kátó végig pillantott a harcosok áldáz, kék mintákkal kifestett arcán és tüskékké formált, mésszel fehérített haján. Nyugodtan áldogáltak készen arra, hogy lerohanják és szétszaggassák a maroknyi légionáriust. Koppanás hallatszott. Kátó megfordult, és látta, hogy Metellus a földre dobta a kardját. Néhány katona azonnal követte a példáját. Kátó egy pillanatig semmi más nem érzett, csak a Metellus iránti haragot és megvetést. Már épp azon volt, hogy parancsot adjon a rohamra, amikor ráébredt, hogy ez milyen értelmetlen halál lenne. Teljesen felesleges lenne. Amíg él, addig mindig van remény. A centurió mély lélegzetet vett, és kiúzta magát.
Fegyvert letenni,